Jó reggelt kívánok! Mielőtt kezdünk az imán, a további ima részleten, valamit szeretném elmondani, ami fontos. Sokszor az van, hogy valaki eljön egy zsinagógába, de ő már imádkozott, hogy otthon, vagy esetleg egy másik zsinagógában. Erre azt mondja Halaha, hogy vannak olyan bekezdések, olyan versek, amit el kell mondani a közösséggel együtt, hiába már imádkozott az ember, nehogy úgy tűnjön, hogy nem ért egyet. Például, az 53. oldalon a Samá, akkor az egész, a közösség mondja a Samát, hogy hiába én már rég imádkoztam, vagy ilyesmi, akkor a Samá első verse, halljad Izrael, az el kell mondani a közösséggel együtt. Ugyanez ez igaz a 71-es oldalon, a sem, az Istenek a 13 tulajdonsága, azt is el kell mondani a közösséggel együtt, állva. Illetve a 91-es oldalon, a Leinul és a Beha záróima, az két bekezdésből áll, az első bekezdést újra kell mondani a közösséggel együtt, ne az úgy tűnjön, hogy én elpártoltam ezektől. Ezek mondanak valamelyik Istennek ilyesmit, én más elképzelésem van. Ezek is természetesen az amént a kádisra válaszolni, ez teljesen természetes. Sokszor lehet látni, hogy nem mindenki tudja, ezt mondom. No, most pedig folytatjuk, hogy a múlt héten is előző alkalman átvettünk a 14. 15. oldalon a Jigdált. Tehát egy picit kihagytunk, és akkor most menjünk sorrendbe, és 13. oldalon tartunk, ahol kezdődik a zsinagógába azok a részek, ami a zsinagógában elhangzik, Talisz és Tfilin után. A Taliszról már beszéltünk, a Tfilinről azt hiszem, hogy még nem. Ugye?
Beszéltünk.
A Tfilinről is?
Igen. Slomról beszéltünk.
Jó. Akkor maradjunk itt a 13. oldalon, ahol kezdődik ez nem igazán a reggeli ima, azt lehet mondani, hogy innen a 31-es oldalig, ez egy olyan bevezetés a reggeli imához. Azt jelenti, el kell mondani, de ez még nem számít a reggeli imának a része. Nagyon sok minnyen eleve kezdődik a 32. oldalon, és mindenki elmondja magában. De mégis ez már elhangzik az imában. Az első dolog, ami itt van, az egy sor, a 13. oldalon, a szép minta után. A reini me kabel elai mitzvah szaszei selve haftal reachok a moicho. Ezennel vállalom a szeres felebarátodat, és saját magadat parancsolat betartását. Ez az Ari, a Lúria rabja, a Kabbalának az atya, és a misztikának az atya, ő az, aki írja, hogy ez illik elmondani, mielőtt kezd az ember a reggeli imát, és azáltal, hogy az ember hangsúlyozza, és megint magára veszi az, hogy szeret minden zsidót, akkor ez lényegében egy kicsit kapcsolódik ahhoz, hogy mindjárt fogunk említeni a közösségi ima. Azáltal az ember bekapcsolódik a közösségben, azután egy kicsit másképpen megy az egész ima, mindjárt beszélünk a közösségi imáról. Ez egy, mondjuk akár ezek szerint egy 3-400 éves betoldás, ami a reggeli ima előtt mondjuk el. Aztán van a Mátojvó. Mátojvó ez pár ilyen válogatott versekből áll, és az első vers az Bileám, a nem zsidó profétától származik, aztán van három vers, ami a Zsoltárok könyvéből származik. Nézzük meg, mit mond Bileám. Mi szépek a sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael. Ez az első mondat, ez Bileámtól származik, ismerünk a Mózes 4. könyvében, le van írva, hogy Balak, Moabita király,
elhívta Bileámot, és felkérte arra, hogy átkozza meg a zsidókat, az Isten nem engedte, mert az a Bileám ez egy nem zsidó proféta volt. Mert az Isten azt mondta, mondja a Midrásad, jó, nem mondjanak a nem zsidókat, de nekik nem volt profétájuk. És erre lett a Bileám, sajnos a Bileám nem csak nem segített, hanem még sokat rontott. Például, amikor itt Balak esetében, amikor Balak nagyon akart valamit a zsidók ellen tenni, és azt mondta, Bileám, nekem van egy jó ötletem, hogy a Moabita lányokat ki kell engedni a nem zsidók, a nem zsidókra, és ez a legjobb fegyver a nem zsidók, a zsidók ellen. És azt mondja, az Isten, én adtam egy profétát, hogy a nem zsidók tudjanak panaszkodni, nézd csak meg, milyen ötletekkel jön ez a proféta. És ezzel azt mondja, akkor nincs szükség további proféták, a nem zsidó profétáknak. Szóval elvi szinten a nem zsidó proféta nincs kizárva.
És ő is találkozott Istennel magával, nem?
Mondom, hát amikor eljött Balakhoz, és Balak felkérte, hogy átkozza meg a zsidókat, és erre kért Istentől valami üzenetet. És Isten adott is egy üzenetet, csak az az üzenet, az nem átok volt, hanem áldás. Erre mit mondott el? Mi szépek a sátraid, Jákob, hajlékaid, Izrael. Mit jelent a sátraid? A sátraid a legegyszerűbb jelentése a szónak, az szó szerint, amikor látja a zsidókat, a sátrakat, az látja, milyen szépek, és erre már Rási mondja, hogy látod a sátrak úgy vannak építve, hogy a bejáratok nem egymással szemben vannak, azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a magánszférája, azt mondja, hogy gyönyörű szép, ezt megdicsérte. A Talmud azt mondja, a sátraid az még a zsinagógára, is vonatkozik. Illetve ugyanez igaz a következő, hajlékaid, miről van szó a hajlék? A hajlék az a sivatagi szentély, illetve a későbbi jeruzsálemi szentélyre vonatkozik. És hogy kapcsolódik ez a zsinagógához? Mert mióta a szentély lerombolt, azóta ismerünk a Talmudnak a kifejezése, a zsinagóga lett a kis szentély. Szerintem régen el kellett menni a sivatagi szentélybe, vagy a jeruzsálemi szentélybe, azt kellett szolgálni Istent áldozatokkal, ma pedig el kell jönni a zsinagógában szolgálni Istent. Aztán a következő mondat, ez pedig Zsoltárok 58. El is jövök házadba, mert nagy a szereteted, meghajlak tiszteletedre szent templomod felé. A végig van fordítva ebben a könyvben a héber cheszed szó, vagy ebben az esetben chazdeha, a te cheszeded, szereteted. A cheszed az valahogy kegyelem, azt jelenti jóság. Mi azt jelenti, az embernek, mikor eljön a zsinagógába, fel kell ismerni az, hogy mi csak reggel felkelünk, és jogunk van, egyszer csak elmenni a zsinagógában, Isten tiszteletre szerinti fohászkodni, az egy hihetetlen ajándék, amit az Isten adott nekünk. Nem csak az, hogy jogunk van ide bejönni, hanem maga az a tény, ami ennél még sokkal fontos, hogy Isten azt mondta, hogy ti mondjátok, és én reagálok erre. Ez egy hihetetlen ajándék, és ez az Istennek a különleges jóságja, cheszedje. És aztán egy hasonló kifejezés, örökkévaló szerettem lakhelyedet, hol fenséged lakozik. Mert a zsinagóga az Istennek a házának számít. Ezért fejet és térdet hajlak, alkotom az örökkévaló előtt, imám pedig hozzád száll, örökkévaló, mikor szívesen fogadott Istenem. Még egyszer az utolsó mondat, ami szintén Zsoltárok 69:14. Imám pedig hozzád száll, örökkévaló, mikor szívesen fogadott Istenem. Hallgass meg nagy szeretetben, igaz hűséged. mondja a Talmud, mit jelent az, mikor szívesen fogadod? Mi az az idő, melyik az az idő, amikor Isten szívesen fogadja az imát? Erre azt mondja a Talmud, ugye arról van szó, hogy a zsidó eljön a zsinagógában. És erre azt mondja, mikor szívesen fogadod, erre azt mondja a Talmud, hogy itt arról van szó, hogy a közösségi imát az Isten szívesen fogad. Filabe cibur, a ciburnak az imája, a közösségnek az imája, az nagyon fontos dolog. Épp tegnap ugyanállunk mindig a kiduson, a sólet mellőd vannak ilyen talmudi anekdótak és részletek, amit folyamatosan kezdtünk az elejétől, és megyünk végig. Csak épp erről tanultunk, azt mondja a talmud, hogy Isten soha nem utasítja el a közösségi imát. Ezt úgy is magyarázzák, hogy a magánembert, ha vizsgáljunk, valamikor van benne sok jó is, de valamikor nem jó is. A közösség, az ember része a közösségnek, akkor nem őt vizsgálunk külön, mert most ő nem az önálló egyedi ember, hanem ő része a közösségnek. És a közösség együtt az a jó, az, ami látszik belülük. Ezért olyan fontos a közösségi ima. És épp tegnap beszéltünk, és ez a Talmudból kiderül, hogy 4 dolog van benne a közösségi imában. Amikor azt mond beszélnek a közösségi imáról, akkor 4 dologra gondolok. A közösségi helyen imádkozni, azt jelenti a zsinagógában imádkozni, akár amikor nincs meg a minnyen. De a zsinagóga az a közösség helye. Akár minnyánnel imádkozni, ha nem tudunk elmenni zsinagógában. Azt mondja, az a közösséggel együtt, még akkor is, ha nem a közösségi helyen. Ha az ember nem tud elmenni se zsinagógában imádkozni, se legalább minnyánnel a közösséggel imádkozni, akkor legalább imádkozzon ugyanabban az időben, amikor a közösség imádkozik. A közösség imádkozik 8-kor, akkor én, aki otthon van, vagy a mellette lévő faluban, és nem tudok bejutni, akkor én 8-kor imádkozok, ha itt távol, megvan a távolság, de mégis ugye a spirituálisban a távolság, az nem távolság, csak egy csatlakozom, lélekben csatlakozom a közösségre. Aztán van még egy nagyon fontos dolog, és ez érdemes, bármelyik imát nyitünk, akkor mindig az ima az többes számban hangzik el. Áldott vagy te örökkévaló Istenünk, a világ király, aki ezt is ezt csinálta velünk, nekünk, értünk. Kérünk, segíts nekünk. Mindig a többes szám. Miért a többes szám? Ez is a közösségi nyelven imádkozunk. Azt mondjuk, hogy többes számban imádkozunk. Most. Ezek mind külön-külön dolgok. Képzelünk el, az embernek sikerül eljutni és imádkozni zsinagógában. Közösséggel, közösségi nyelven, közösséggel együtt, az 4 különleges dolog egyszerre és egyben. És erre igazán mondja a Talmud az, hogy a közösségi imát az Isten soha nem fog elutasítani. Még akkor is, ha csak egy van a 4-ből. 4 elemből áll a közösségi ima. Sehol nincs írva az egyéni imát, az Isten elutasít. De a közösségi imát semmiképpen nem utasít el. Az mindig meghallgatásra talál. A magánember természetesen az egész imának a lényeg az, hogy még akár a magánember is fordulhat Istenhez, de ilyen esetben azt lehet mondani, mondhatnak ott fent az égi bíróságon, ki az, aki elmondja ezt az imát? Van egy haszít történet, egyszer az egyik zsidó előtt a rebed, és kért valamit. És a rebed ígéretet tett. Isten, hogy segíteni fogod, így is így lesz. És aztán a rebe mesélt, hogy milyen nehéz volt, mert ennek a zsidónak nem ez volt leírva az ő tetszén. Az a leírva, neki ez nem lesz. És pedig a szádik megígé, Isten biztos segíteni fog. És erre azt mondta, ki az a szemtelen, aki mert mondani az isteni ítélet ellen. És ez egyik angyal megszól, az azt mondja, nézd, ez a szemtelen, ez egy olyan ember, aki még az életében nem hazudott, és nem mondott egy olyan szót, ami nem igaz. Azt mondja, ha ez igaz, akkor most is igyekezni kell, hogy igaz legyen, amit mondod. És megnéztek visszamenőleg, hogy kiskora óta ő mindig csak az igazat mondat, így van, akkor az Isten kénytelen idézi elbe, teljesíteni az, amit a tzaddik ígért, mert ne ad úgy, ahogy most először hazudjon. És pedig nem tehet róla, mert az Isten az, aki döntete, nem teljesíti a kérést.
Igen, értem.
Azt jelenti, hogy a magánember imájáról van szó, az természetes, az Isten kegyelemmel és jóság meg mindenkivel foglalkozik, és ha valamikor azt fogja mondani, hát, hogy az a rossz angyal azt mondja, ki az a szemtelen zsidó, aki ezt meri mondani, követelni, kérni. A közösség az más. 14. oldalon. A Dain Ailam, a világúra. Ez egy nagyon különleges, szintén egy ilyen költemény, és hasonló a következő költeményhez, a Jigdálhoz, ahol a 13 hittétel fel van sorolva, valójában az a Dain Ailam is egy olyan költemény, ahol ilyen bizonyos hittételek vannak felsorolva, csak nem pontosan a 13, és egy kicsit más stíluson, itt az Istenről szól, aki a világ úra, ő ő a múltban volt, ő a jelenben van, és ő a jövőben, ez azt jelenti, az Isten az örök létező, azt jelenti múltban is, jövőben, és másképpen nem is lehet elképzelni, és ő vezeti az egész világot. Ez lényegében, ami ebben a bekezdésben van. Ez egy nagyon kedvelt költemény és fontos része a liturgiának. A Dain Ailam az többször hangzik el. Ugye sok askenázi közösségben még az ima után is szoktak mondani, vagy a szombatban akar énekelni az a Dain Ailamot, és hasonló. Ki a Dain Ailamnak a szerzője? Nincs biztos szerző. Itt a lábjegyzetben a 14. oldalon azt írtunk, hogy Slomo Ibn Gvirolnak tulajdonított költemény 11. század. Ő a 11. századnak a spanyol egyik nagy zsidó költője volt. Ugyanúgy nagy rabbi és más műveket is írt. Mások szerint ez nem egy spanyol költemény, hanem babiloniai, és Rav Srira Gaon, vagy Rav Hai Gaon tartozik. Ugye jellemző ez a liturgiának, hogy van sok-sok más olyan költemények is, ami nagyon különleges, de nem mindig megmaradt ki a költő. Ugye, mert nem annyira az ember miatt lett elfogadva, hanem a tartalma miatt. Most említettem már, hogy a Jigdál az az Ari, ugye a kabbala zsidó misztikának az atya, a Jigdált nem szokta mondani. Azt mondta, hogy a Jigdál az egy későbbi költemény, és nem olyan szent, mint a korábbi. A Dain Ailamot ő is elfogad. Azt mondta, stimmel, nem arról van szó, nem stimmel, és azt kell tudni a zsidó liturgiáról, nem csak az van benne, amit a szemnek látszik, szöveg, szép szöveg, stimmel, plána szép, egy ilyen szép költömény, hanem ott még egy sokkal mélyebb misztikus dimenziót is kell látni benne. Az Ari szerint a Jigdál az tökéletes költömény, de hiányzik belőle a misztikus része.
Nem a szombaton elbe kezdünk mindig.
Igen, tanulom, de nem az Ari. Az Ari ez nem a Jigdált...
De a Hasidó kezdik.
A Lubavics imakönyvben például nincs benne a Jigdál. A Dain Ailam természetesen benne. Sőt, az Ari-nak lehet mondani, egy kicsit diszkriminációt gyakorolt, ő egy bizonyos kor után már nem fogadta el a költeményt. Azt mondta, idáig ez még nagyon különleges volt. Májmonindis
kora még benne van?
Tessék?
Májmonindis kora benne.
Azt hittem, hogy nem igen. Csak a korábbi inkább. A későbbi költemények, azok szépek és jók, azt mondta, nem az ima könyvnek a része. Egyébként ez a válasz arra a nagy kérdésre is, hogy a halokoszt után miért nem tettek haza az ima könyv, az olyan költöménynek liturgia részek, ami a holokausztot síratta volna. Most az igazság az, hogy van 3-4 rabbi, és főleg magyar rabbi, aki írtak ilyen költemények, de nem igazán kerültek bele a liturgiában. És a válasz erre az Lubavitch Rebbe egyik levélben ezt írja, hogy nem vagyunk mi olyan szinten, hogy képesek vagyunk új imákat írni. A Talmudban az van benne, ugye az Amidas 18 áldás, Mona Esre, és erre 2000 évvel ezelőtt felmerült az igény egy 19. áldásra a Velama Sénim a besúgók ellen.
Igen.
És erre azt mondtak a talmudi bölcsek, ki az, aki alkalmas megírni ezt a harmadik, a 19. bekezőt, a 63. oldalon. Régen azt mondtak, Smuelákátám van itt, aki ha nemzedék megérdemelte volna, akkor olyan szintet jutott volna el, mint Mózes. És akkor ő képes írni ezt a plusz, ami összesen 6 sorból áll.
Igen.
Ha olyan különleges kell találni, aki olyan szinten legyen, mint Mózes, akkor ma ez nincs meg. És az Arizál ezért azt mondta, ezek nagyon szépek, nagyon jók, de ezt ne kerüljön bele az ima könyvbe. A Dojna Ilam az még a...
Uneszanetajkev
ez egy korábbi. Ez a korábbi, illetve...
13. század, 12. század.
Nem, most nem jut eszembe. De körülbelül az már a legkésőbbi.
Ja,
az már a legkésőbbi. Ugye a Dojna Ilam is nagyjából 11. század. De későbbi már nem... Nem úgy, mert a tartalmával van probléma,
értem,
hanem itt kell valami... egy magasabb szintnek megfelelő. Most a Dojna Ilam és a Jigdal után a 15. oldalon kezdenek a reggeli áldások. Ezek a reggeli áldások valójában olyan, mint a Birkot HaNehemim. Egyik első vagy a legelső órán beszéltünk arról, hogy van többfajta áldás a imakönyvben. Vannak áldások, ami a micvákra való, tfilin rakás előtt, a talit felvevés előtt, a gyertya, a szombati gyertyagyújtás előtt, hanok egy gyertyagyújtás előtt, macesz evés előtt, stb. Stb. És aztán vannak áldások, amit az élvezetekre mondunk. Nem birkat ha micvot, hanem birkat hen élvezet. Mielőtt ezt a finom palacsintát eszünk, akkor mondok a bajrém minem zajnak. Mielőtt kávézünk, akkor mondunk a sehákot. Valójában ezek az áldások, amit most fogunk mondani, ezek is olyanok, mint én ebben köszönjük az Istennek azt, amit adott nekünk. Most előbb elmondtuk olyasit, amit megköszönünk Istent, palacsint, vagy ilyesmi, a szinti ételt, amit adott nekünk. De az igazság az, hogy minden reggel, még az ember felébred, illik megköszönni Istennek a legfontosabb dolgok, amit kapunk tőle. Az, hogy testünk úgy működik, hogy kell, meg kell állni egy másodpercre, és ezt megköszönni. Van az a híres mondás a zsidó filozófiában, hogy egy állandó csoda az már nem csoda. Az ember már nem csodálkozik olyan dolog, ami minden nap történik. Úgy az, hogy a nap minden nap feljön, arra az ember nem csodálkozik, mert hiába ez egy hihetetlen nagy csoda, az minden nap vannak, ez már természetes. És erre szinten mondja a zsidó filozófia, hogy a természet az egyenlő az állandó csodával. Az ugye, mit jelent a természet? Hogy ez a csoda mi ismétlődik. Vannak csodak, ami ritkán vannak, vagy csak egyedi, egyszer-egyszer, és vannak csodak, ami állandó.
Tehát csoda, hogy még élek.
Csoda, hogy élek, csoda, hogy megszülettem, csoda, hogy élek, csoda, hogy látok, csoda, hogy járok, csoda, hogy állok, csoda, hogy... ezek mind csodák. És erre minden reggel a zsidó, amikor fel kell, megáll egy másodpercre, vagy nem is egy másodpercre, mert tizenvalány áldás van itt, és megköszöni ezeket. És miért pont reggel, és miért nem délben, vagy ilyesmi? Mert bizonyos szinten ezek újra kezdenek működni reggel felkelés után. Mert amikor az ember alszik, akkor se áll, se lát, se hal, se,
stb. Stb. Amikor újra kezdi a napot, és ezek a dolgok újra működnek, ekkor az ember megköszöni Istent. Nagyon fontos dolog, mert valójában ezt minden percben újra és újra kéne köszönni. De ezt nem úgy, nem lehet minden percben köszönni, mert ezt minden reggel megköszönünk ezeket a dolgokat. Nézzünk meg az áldások, mert mindjárt fogunk látni, hogy van minden áldásnak egy mélyebb jelentése is. Első áldás. Áldott vagy törek Istenünk világ ura, aki értelmet adott a kakasnak, hogy meg tudja különböztetni a napot az éjjeltől. Ugye, hogy bizonyos szinten a kakas az ébresztő óra, és valahol ezzel megköszönünk Istennek, hogy ugye vége van az estenek, kezdődik a reggel, de itt egy kicsit problémás a dolog, mert mi városi emberek ritkán találkozunk a kakasak. Az, hogy minden nap kelünk, járunk, látunk, hallunk, az minden nap történik. Mikor hallunk mi a kakast? De ez nem egy olyan nagy kérdés, mert a kakas lejtődik, mi akar, és nem hallunk. És ezt meg kell köszönni Istennek. A Shulchan Aruchnak az előfutárja, ugye a Shulchan Aruch a nagy törvénykönyv, terített asztal. Neki az előfutárja az a Tur. A Bénu Jákov írt egy könyvet, ugyanígy négy részre oszlik, és a Shulchan Aruch azt feldolgozta, kiegészítve. Ő idézi az apját, a Bénu Asher az egyik legnagyobb törvényhozó volt. Átment Spanyolországba, innen német földről, neki menekülnie kellett, és áttelepülött oda. És a Bénu Asher azt mondja, valójában itt, amikor megköszönjük, az Isten értelmet ad a kakasnak, hogy tudjan megkülönböztetni az éjjelt a napoltól, valójában itt egy másra is gondolunk. Megköszönjük Istennek azt, hogy nekünk adat értelme, hogy a spirituális sötétséget tudjuk megkülönböztetni a spirituális világosságtól. Ami azt jelenti, ugye, mindjárt fogunk látni ezt a vak dolgot is. Ugye a Bibliában az van benne, hogy litne ívejle szintén Michel, a vak elé ne tegy gáncsot. És mit jelent a vak? Csak az a vak, erre azt mondja a tanul, a vak azt is jelent, aki vak ebben a témában. Azt jelenti, például tanácsot kér tőled, mondd, ezt a házat érdemes megvenni, vagy nem, és neked jó, ha ő megveszi, miért, mert akkor ő veszi meg, akkor csődbe fog menni, és akkor oda fog kerülni. Azt jelenti, ő nem egy vak ember, olyan jól lát, csak ebben az adásvételben ő vak. Akkor a vak eredne raktáncsot. És ugyan emiatt például, ha van egy zsidó, aki sajnos nem vallásos, nem tartja a micvákat. Nem szabad neki engedni Sábeszkarra, hogy nekünk tegyen valamit, szegi meg a szombatot miattunk, vagy segítsünk neki meg. Miért? Mert ő vak, ő nem tudja, hogy a szombat milyen fontos, emiatt képes megszegni a szombatot. De neked nem szabad segíteni neki, vagy engedni neki, hogy miattad, vagy a környezetedben ő szegje meg a szombat. Ez is ő vak ebben az esetben. És megköszönjük Istennek, hogy megadta nekünk az értelmet, hogy tudjunk megkülönböztetni a világosságot, a sötétségtől. És ez az áldás. Azt mondja, átvitt értelembe ez a kakas megkülönböztetni ezt, de itt egy mélyebb dologra is gondolunk, de mivel átvitt értelembe szó szerint a kakasról van szó, ezért ez a reggeli imák első imája, ez lényegében a felkelés, de valójában a spirituális felkelést is jelenti ez. Aztán a második áldás, én igen, három áldás egymás után, ami az egyik az, áldott az örökölő Istenünk, aki nem teremtett más népből valónak, aztán áldott örökre Istennek, aki nem teremtett szolgának, és Áron áldott vagy teremtett Istennek, aki nem teremtett nőnek. Azt jelenti három dolog, ami a megteremtésünkről, hogy milyenek leszünk megteremtve. Mindjárt fogunk látni minden tételt külön. De a nagy kérdés az, hogy ez valójában csak egyszer az életben történik. Én egyszer az életben születtem férfinak, zsidónak, szolgálat le az, ez a dolog, amit létezik később is. Igen, de mindenképpen az, hogy férfinak születtem, vagy az, hogy zsidónak születtem, az egyszer az életben igen. Történik. És akkor mi értelme az minden nap újra és újra megköszönni? Mert azt írja a Súhanáról, hát érdekes gondolat, azt mondja, írva van, és ezt már említve van a mai Dániában is, az Isten visszaadja nekünk a lelkünket. Minden reggel, szintén este, amikor lefekszünk, amit az a lelkünk, mint a visszamenne, lelkünknek a nagyobb része visszamenne Istenhez, felfrissül, reggel visszakapunk azt. És azt jelenti, visszakapunk azt, jelenti, hogy van olyasmi, hogy az ember kap, visszakapja a lelkét, de abban, mintha egy más minőségű lelket kap vissza. Női, férfi, zsidó, nem zsidó, szolga, nem szolga. Azt jelenti, van benned hajlam, tulajdonságok, ami ilyen irányba, olyan irányba vinne őt. Uh-huh. És ezért ez egy olyan dolog, ami folyamatos. Uh-huh. Tehát nem csak egyszer. Uh-huh. Van egy ilyen gondolat is. Uh-huh. Ezt is akartam megérteni. Menjünk lassan. Az első tétel, hogy áldod vagy te, aki nem teremtett más népből valónak. Érdekes dolog itt is, hogy a héberben hogy szerepel, se lajaszáni gaj. Ismerünk azt az érzékenységet itt Magyarországon, hogy a nem zsidok azt hiszik, hogy a gaj, ez valami pejoratív szó, hogy mit tudom én, mit jelenthet. De valójában a gaj annyit jelent, mint nép. Valamikor a gaj a zsidokra vonatkozik. A gaj koda, és mondjuk mi a
szórolás előtt.
Péntek, szombat délutáni imában benne van az a gaj koda is. Azt jelenti, a gaj semmi nem folyamatos. Általában, ha nincs adaírva más, hanem csak gaj, akkor az a többségre vonatkozik, a nem zsidóra. Ha mi azt akarunk, hogy a gaj zsidóra vonatkozik, akkor ezt valahogy utalni kell erre, hogy nem az összes népek, hanem itt egy népre vonatkozik. De a régi háború előtti imakönyvekben volt olyan, akinek volt bátorsága, és kijavította. Ugye általában az imaszövegben nem illik bele javítani, és a gaj szó helyett adért a nachri szót. Nachri az inkább nem egyértelmű nem zsidót jelenti, hogy ne legyen a gaj szó benne. De mondom, de mivel ezek az imák ősrégiek, a Talmudban benne vannak ezek az imák. Nem lehet javítani, és a gaj annyit jelent, hogy más névből való. És ezt mi megköszönünk Istennek. Ugye egyik oldal azt lehet mondani, sokkal könnyebb nem zsidónak születni, nem kell reggel felkelni korábban tfilint rakni, imádkozni, nem kell kósert enni, stb. Ugye ez első látásnak. Második látásnak mi zsidók azt mondjuk, mi megköszönünk neked Isten, hogy nem adta nekünk könnyebb élet. Életet. Adtam nekünk egy feladatot, ezt a feladatot mi örömmel vállalunk. Miért? Mert mi ezáltal mi úgy érzünk, hogy képesek vagyunk egy személyes kapcsolatot, egy mélyebb személyes kapcsolatot veled teremteni azáltal, hogy a te micvaidat teljesítünk, és ezért hálát adunk neked. Egy érdekes kérdés van. Miért van a megfogalmazás úgy, hogy áldott vagy te, aki nem teremtett más névből valónak. Miért nem lenne jobb azt mondani, aki megteremtett zsidónak?
Igen.
És erre az egyik rabbi úgy válaszol, a zsidó, azt nem lehet megteremteni, a zsidó az nem a teremtés kérdés, az embernek meg kell teremtenie azt. Az ember megszületett nem zsidó, a nem zsidónak való, nem zsidó, és aztán az a zsidó lesz-e, az attól függ, hogy rakni fogja a tvilint, kóset fogja enni, vagy ilyesmi. Azt jelenti,
az Isten megadta nekünk a lehetőséget, hogy zsidók legyünk, de aztán innentől kezdve az mi döntésünk, hogy tényleg zsidóként élünk, vagy nem. És ezért nem a nem van írva, hanem a nem a pozitív van írva, hanem a negatív. Szóval ez az első ebből a háromból. A második a háromból, áldott vagy török Istenünk, aki nem teremtett szolgának. Épp tegnapi tóra olvasásban, a heti szakaszban, a Mispatim heti szakaszban olvasunk, hogy létezik ilyesmi, a Bibliában létezik olyasmi, mint rabszolgaság. De, ugye a Biblia elfogadja a rabszolgasági intézményt, ami az ókorban létezett. De a zsidókra vonatkozóan a megtiltat. Ami azt jelenti, zsidó nem lehet. Zsidó nem lehet rabszolga, és tegnap olvastam a heti szakaszban, hogy ha zsidó eladja magát rabszolgának, akkor összesen 6 évre, aztán szabadul, és a 6 év alatt is el kell látni a feleséget, és azt mondja, ő adta magát el rabszolgának. Ugye, hogy van a szövegben? A szöveg az, hogy ha valaki vesz egy zsidó rabszolgát, akkor 6 évet szolgál, és a 7. évben szabad ugyan ő is, és felesége is. Máshol, Mózes 4. könyvében az van írva, szabad ugyan ő is, és gyereke is. Kérdezi a Talmud, elnézést, én vettem zsidó rabszolgát, és aztán szabadul a felesége, és gyereke, és azokat én nem is vettem. Miért kell szabadulniuk? Azt mondja a Talmud, nagyon egyszerű. Ha én vettem a zsidó rabszolgát, akkor a felesége és gyerekei miből fognak élni? Akkor automatikusan az a vállalat, amit el fogom látni őket. És ezért azt jelenti, szabaduljon, nem jelenti az, hogy eddig ő dolgozott, szabaduljon, azt jelenti, hogy innentől kezdve nem vagyok én felelős értük ellátni őket élelemmel, lakással, stb. Ami azt jelenti, valójában, amikor a Biblia azt mondja, hogy létezik zsidó rabszolga 6 évre, az nem valami nagyon jó üzlet. Az nem egy nagyon jó üzlet. Vettem egy rabszolgát, és el kell látni egy 6 tagú családot, amikor ők nem dolgoznak, mert csak az apjukat, a családfőt vettem rabszolgát. Szerintem mindenképpen a zsidók már nem lehetnek rabszolgák. Erre azt mondja a Biblia, hogy miért? Mi az a különleges jog, ami jár a zsidóknak erre? Azt mondja az Isten, ki líbne Izrael avadim, mert a zsidók azok az én szolgáim. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy ugyanis előbb beszéltünk arról, hogy zsidónak teremtett. Itt nem arról van szó, hogy a zsidónak jár valami plusz jog. Ő nem lehet rabszolga. Igen, jár, de cserében nap mint nap kóser tenni, imádkozni, stb. Ez az, amit kap cserében. Ami azt jelenti, nem vagyok biztos, hogy minden ember azt fogja mondani, hogy ez a jobbik üzlet. Itt is az a kérdés, hogy most mit jelent az, hogy nem teremtett rabszolgának, és miért nem lett volna jobb azt írni, hogy megteremtett szabad embernek. Itt is kell a dolog mélységet látni, hogy az, hogy az ember valójában szabad ember, az megint, ha veszi a lelki erőt, és szabad emberként éli az életet, akkor szabad ember lesz. Nagyon sok ember szolgálja a saját vágyainak, elképzeléseinek, és nem képes azt csinálni, amit igazán akarnak csinálni, hiába a fejével érti, hogy nem ezt kéne csinálni, akar is dohányzik, sokat eszik. Ezt csinálja, azt csinálja, miközben tudja, hogy ez nem egészséges se a testének, se a lelkének. És ez megint azt mondjuk, az Isten nem teremtett szolgának, és megadta a lehetőséget nekünk, hogy hogy ne legyünk rabszolgák. Ha tényleg milyenek leszünk, az megint attól függ, hogy összeszedünk magunkat, és lelki erőt gyakorolunk. Ez egy nagyon-nagyon fontos útmutatás nekünk, hogy az ember, ha akar, akkor az esze uralkodik. De az nem a könnyebbik változat. A könnyebbik változat lustálkodni, stb. Azt jelenti a teste, vagy más az, ami uralkodik. A megszokott, a környezet, azt jelenti a más emberek, mit fognak mások mondani. Ha az ember állandóan arra figyel, mit fognak mások mondani, akkor ő rabszolga a nagy közönségnek. Nachman fiam egyszer azt mondja nekem, apu, jaj, szóltál rám, hogy imádkozol, tudsz, mit mondod, megszégyenítettel engem. Mondná, hát apa szól a gyerekének, hogy jobban imádkozol, nem szégyenítette meg. Az egy, kettő, meg kell szokni az már legfiatalabb korodban, hogy figyelembe kell venni az emberek körülötted vannak, például jobban viselkedni, bizonyos dolgokat nem lehet csinálni emberek előtt. Ugyanakkor hátrányba kerülni, mert más emberek néznek, az nem. Ilyenkor azt kell mondani, nem érdekel, hogy vannak más emberek. Én azt csinálom, ami helyes, és ami fontos. És ez nagyon-nagyon fontos dolog az, ha az ember képes ezt gyakorolni. És ez nem, ez kell lelki erő. De az Isten megadja nekem a lelki erőt ehhez. Ő megteremtett, nem szolgának. Nem szolgának teremtett minket. Azt jelenti, megadta a lehetőségünk, hogy milyenek legyen. Aztán jön a következő, ez már 16. oldalon, áldott érjük Istenünk, aki nem teremtett nőnek. Hogy oda van írva, hogy a nő pedig azt mondja, aki kedve szerint teremtett. És itt már a kérdések, és még a lábjegyzetben is utaltunk erre, hogy mi tényleg itt ilyen hangosan elmondunk azt, hogy a nők másodrongúak, hogy mi hálát adunk az örökre valónak, hogy mi nem nőnek lettünk teremtve. Micsoda dolog ez? Most igazság az, itt nem kell, nincs értelme túl sokat győzkedni, hogy a zsidóság nem úgy gondolja a nőkről az másodrongúak, amikor például ki az, aki meghatározza, ki a zsidó anyajág, vagy amikor az Isten azt mondja Mózesnek, hogy szóljon a zsidóknak, készüljenek fel a tóraadásra, akkor azt mondja, szóljál a nőknek, és aztán a férfiaknak. Vagy akár sok helyen lehet ezt látni, de akkor miről van szó itt? Igazságét arról van szó, hogy a nőnek fizikailag az élete nehéz. Ő az, aki szüli a gyerekeket. És ezek a férfiak, nagyon hálások, azt jelenti, nagyon nagy dolog, és nagyon fontos dolog a gyerekeket szülni, de a férfiak nem biztos, hogy képesek lennének erre. Erre szoktak mondani, van egy olyan kérdés, hogy miért nem teremtette Isten úgy meg a világot, hogy egy gyerek a nő, egy gyerek a férfi szüljen meg. Erre azt a választ szoktak mondani, akkor csak három gyerek lenne minden családban. Az első gyerek a nő, második gyerek a férfi, aztán a harmadik gyerek megint a nő, negyedik gyerek már nem lenne. Mert ha férfiakat nem lehetett volna rávenni. Most ez egy dolog. A másik dolog, a családot vezetni, igen, mindig azt szokták mondani, hogy a férfi az a családfő, ő csinálja a kidúst, hát mit tudom, hogy ki valójában az, aki vezeti a családot? A nő az, aki vezeti a háztartást és vezeti a családot. Neki van türelme a gyerekekhez, neki van minden. És ez az, amit a férfiak nem képesek, és erre a férfiak hálásokat nem kaptak azt a feladatot, amit nem biztos, hogy képesek lettek volna. Van egy barátom, először interneten megismerkedtünk, mert mint rabbi megkeresett, Kaliforniában lakik, nem Kaliforniában, az végezve lakik, magyar származású, Hegyalja Mádról származik, Lefkovics, és ő is orvos, a felesége is orvos, csak valahogy a felesége nagyobb, magasabb szintű orvos volt, és amikor a gyereke, két gyerek megszületett, akkor az volt a megállapodás, hogy a férfi vezeti a családot, ő lesz a gyerekekkel, és a feleség, a mama tovább dolgozik. És milyen nehéz munkát végez ez. Borzasztó, nem képes. Amikor az ember látja, hogy ő milyen mama, akkor azt mondja, áldozok, de Istenek, én nem kaptam ezt a feladatot. Ő csinálja, igyekszik, de állandóan fut a gyerekek után. Jó, hova tettem ezt? A baba kocsit, a baba ez, a baba... Jaj, mert találkoztam vele, mert eljött New Yorkba. Mondtam, Szóval áldott, ezek a férfiak örülnek neki, és a nők felismernek, hogy kaptak egy nagy feladatot, de vállaljak. Áldott, hogy te, aki kedve szerint teremtett, azt jelenti, én nem panaszkodom, mert képes vagyok azt teljesíteni, és teljesítem is. Ez nincs panasz, ez egy hiába, ez egy komoly feladat. De egy dolog, amit el kell ismerni, hogy ezért kaptak egy kis engedményt, mivel egy olyan fontos feladatot kaptak, mert azt mondta az Isten, hogy bizonyos mitzváról ők fel vannak mentve. Minden olyan mitzvá, ami csak tevőleges és időhez van kötve, akkor fel vannak mentve. Ezért nem raknak tfilint, vagy has, mert tfilin az csak hétköznap, és csak nappal, és nem éjjel. Azért, hogy még a nagy feladatuk mellett még teljesíteni az összes mitzva, az akkor nem jut idő. Azt mesélnek a Hafez Chaim, a híres litván rabbi, aki megtiltatta a feleségének elmondani a napi mind a három imát. Végig. Azt mondja, rövidet az áldozat ez vele. Azt mondja, addig, ameddig gyerekek vannak ottan, megtiltatta neki, ahogy az egész imát mondja. Azt mondja, neked van egy fontos feladatot, és azt teljesíteni. Egy kis részt az imának el kell mondani, de nem végig az egész, azt mondja, ameddig vannak gyerekek, ottan nem. Majd nagymama korábban megengedte neki, hogy imádkoznom, mert ő istenfélő nő volt, de korábban nem. Azt mondta, nem szabad neked felcserélni a te feladatot olyasmi, ami nem egyértelműen rád vonatkozik kötelező dologként. Ezután a következő áldás az áldad vagy te örök Istenünk, aki felnyitja a világtalanak szemeit. Ez elsősorban arra vonatkozik, hogy éjjel, amikor alszunk, nem látunk. Ugye, és akkor reggel újra kezdünk látni, és akkor nagyon hálásak vagyunk az Istennek erre az áldásra. De itt is minden imában látni, figyelni kell a mélyebb értelemre is, hogy ugye az előbb szóltam el erről, hogy van az ember, aki vak, hiába felnőtt, és jól lát, és vak nem látja a dolgokat a helyes fényben. Spirituális dolgokra nem képes koncentrálni. És erre azt mondjuk az Istennek, hogy köszönünk, hogy te vagy az, aki a világtalan szemét megnyitott, de az ember képes látni, aki még vennie kell a fáradtságot, hogy nézni, akkor fogja látni. Ha becsukja a szemét, akkor hiába megvan neki a potenciál ehhez, akkor nem fog látni. Aztán a következő az, aki ruhát ad a mezítelenekre. Ezt már ugye a Bibliában olvasunk, hogy Ádám és Éva miután ettek a tiltott fából, akkor hirtelen észrevették, hogy meztelenek, és gyorsan kerestek valami ruhát. De addigra nem volt szükség ruhára, mert minden dolog ilyen természetes volt. Nem voltak ilyen hátsó rossz gondolatok. Miután ettek a tiltott fából, a hirtelen szükség lett ruhára, és az Isten biztosítja nekünk a ruhát. Érdekes dolog, amit a Kabbala mond, benne van a Tanjában, azt hiszem a negyedik fejezetben, azt mondja, a léleknek is van ételje és ruhája. Mi az a léleknek annak ételje, és mi a léleknek a ruhája? Azt mondja, van két dolog a zsidóságban. A Tóra tanulás, és a micvák gyakorlása. Mind a kettő az isteni. Az egyik az a étel, a léleknek, és a másik az a ruha. Melyik az étel, és melyik a ruha? Nagyon egyszerű. Az étel, mi a különbség az étel és a ruha között? Az étel az, amit nem a kezünkre, a testünkre ráteszünk, hanem belemegy bennünk. A ruha az kívülről rajtunk van. A Tóra tanulás az, amit az eszünkben, az agyunkban belemegy. Bemegy az eszünkben. Ez az a léleknek az ételje, és a léleknek van a ruhája, az a micva. Ugye miért? Ugyanúgy, ahogy az embernek van ruhája, és ez fedi őt, melegíti, vagy bármi más, az isteni fény, az isteni szentség, ami benne van a micvában, ez az, amit a lelket fedi, melegíti. Ugye, mert a lélek az, ugye isteni lélek van minden zsidónak. Az maga egy szent szint. És erre rájön még az isteni micvát, ami az isteni akaratnak a teljesítése, ez a ruhája. Szintén, amikor az ember felkerül a 120 év után a Gan Édenbe, akkor szüksége van az ételre és a ruhája. Ha nincs ételje, akkor éhezni fog, ha nincs ruhája, akkor mesztelen lesz. Ott a Gan Édenbe, a spirituális világban. És a következő az a áldozatérekben Istenünk, aki kiszabadítja a rabokat. Miért rabok? Mert amikor alszunk, nem tudunk mozdulni se. Ugye? Egyszer csak ott vagyunk, fekszünk az ágyban. És reggel egyszer csak újra tudunk mozdulni, és nem csak tudunk mozdulni, mi irányítunk a mozdulatokat. Ez egy nagyon komoly dolog, amit meg kell áldani Istennek. Sajnos, ha Isten őriz valakinek agyvérzése volt, és akkor már, akkor ő nagyon hálás az, arra a részre, ami még megmarad neki, és ő igazán tudja sajnálni az, amikor azt mondja, igen, a jobb kezem, igen, de mi van a bal kezem? Hálás vagyok neked, de legalább a jobb kezem működik. De egészséges ember fel kell reggel, és látja, mindkét kéz, mindkét láb, mind működik, és tudja irányítani, és mondja, ah, Isten ez a legnagyobb ajándék. Természetesen itt is kell keresni a mélyebb értelmet, hogy ne legyünk olyanak, hogy robok legyünk a saját elképzelésünknek, a saját rossz elképzelésünknek, a saját rossz szokásainknak, hogy ne legyünk képes leszokni róluk. Nagyon-nagyon fontos tanítás ez az embernek, hogy a szokások azok nagyon jók, nagyon jó dolgok lehetnek. Az ember rászokik egy jó dologra. De ugyanolyan nagy hátrány az, amikor rászokott egy rossz dologra. Ugye, és nem képes leszokni róla. Én már olyan vagyok. Nem. Az Isten ad erőt az embernek, hogy képes legyen változtatni magát. Sőt, a haszidizmus még azt is mondja, hogy a jó dolgokról is le kell szokni. Miért? Az ember rászokott egy jó dologra, minden nap tanul egy-két órát. Tehát gyönyörű, miért kell leszokni? Az kell leszokni róla, miért csak egy-két órát, és miért nem hármat? Azt mondja, ne legyen az, hogy rászokott, és ezt korlátja. Korlátoztatja. Azt jelenti, egy-két órát, de nem több. Egy-két micvat veszem komolyan, a többit nem. Le kell szokni a jó dolgokra is, hogy mindig tudjon az ember előre kelni, és le kell szokni a rossz dolgokra a szó szoros értelemben. Ne legyen rabokat a saját szokásainknak, vagy saját elképzelésünknek. Még egy áldás. Áldod vagy te, örökkévaló Istenünk, örök Istenünk, világ ura, aki fölegyenesíti a
görgeteket.
Ami azt jelenti, megint, már felkeltünk, felébredtünk, mozdulunk, utána milyen nagy áldás az ember képes a saját lábon állni. Egyensúly, illetve ezer más dolog. Sajnos én közelről ismerem ezt az áldást, mert a Mendel fiam kétszer, vagy háromszor is volt. Egy év, fél év, amikor nem tudott állni a saját lábán. Nem tudott megállni. És aztán Isten visszaadta neki. De hihetetlen nagy áldás, az ember képes a saját lábán állni. Itt külön mindenféle izmok és mindenféle dolgok kell, hogy együtt működjenek, hogy az ember képes legyen látni. Mert a műtétje után mi azt hittünk, hogy valami történt vele, ami miatt nem képes állni. És ha elmentünk akkor intézménybe, és elmagyaráztak nekünk, hogy minden teljesen rendben van, csak az izmak gyenge, és azokat kell erősíteni. Nem kell őt megtanítani állni, hanem meg kell tanítani, megerősíteni az izmakat, illetve ezt újra
bejáratni.
És azt is tényleg pár hónap rá már újra járt, azt jelenti, ez egy olyan dolog, amit szintén isteni ajándék. És itt a mélyebb értelem a dolognak az, hogy mi hálát adunk az örökkévalónak, hogy mi egyenesen járunk, és nem úgy, mint az állatok. És mi ugye az állatok négy lábon járnak, mi pedig kettő, és állva. Mi a különbség ennek? Az embernek van esze, szóval azt mondja, van az agy, van a szív, és van a máj. Ez a irodalomban szimbolizálja a három dolog, ami van az emberben. Van az ész, az intellekt, vannak az érzelmek, ami a szív szimbolizálja az érzelmet, és van a máj, ami a fizikai létezés az embernek. Lényegében ez szimbolizálja a cselekedetet. Az állat esetében az agy, a szív és a máj egy szinten vannak. Mert az állatnak nincs spirituális élete. Ő nem képes emelkedni. Ő csak él, eszik, iszik, jön, megy, csinál, egy szinten van. Az ember esetében, az Isten azért teremtette az embert így, hogy nem hogy képes két lábon járni, hanem mindig is két lábon jár, csak akkor nem, ha valami történt vele. Azt jelenti, ő mindig két lábon jár. Miért? Az Isten úgy teremtette az embert, hogy a legmagasabb neki az intellekt. Aztán az intellekt, miután az ember érted valamit, és elfogadta objektív ésszel, aztán megy az üzenet a szívhez, hogy ezt lehet szeretni, vagy ezt kell elutasítani. És amikor már szereti, vagy elutasítja, fogadja, vagy nem fogadja, stb., akkor üzen tovább a cselekedetnek. Ez megint abban az esetben, ha az ember működteti ezt a rendszert helyesen. Minden dologban igyekszik kezdeni az ésszel, aztán jönnek az érzelmek, és aztán a cselekedet. Ha az ember rosszul működteti, akkor az érzelem az, aki uralkodik. Ha érzelem valamit akar, akkor az ész belemagyaráz, hogy miért jó, és aztán teljes csőd. Ezért azt mondja az Isten megadta az ajándékot, hogy felegyenesít minket, hogy képesek legyünk tényleg ezen a szinten működni. Hogy a kabbalában és a haszidizmusban majach shalit ala lév, az ész képes uralkodni a szív fölött. Mi azt jelenti, még akkor is az érzelmek elindultak, az ész az, aminek irányítania kell őket. Az ember az érzelmei miatt ne csinálja hülyeséget, illetve ne induljanak az érzelmek olyan esetben, amikor nem kell. Ezek olyan dolgok, amit reggel, ahogy felkelünk, ez az első üzenetek között van, szerinti, hogy tessék, ilyenek lehet ez a nap. De a döntés a miénk. Legyen mindenkinek jó napja. Köszönöm a figyelmet.